Jakab apostol mondja, teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tökéletessé teszi a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincsen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 125. Zsoltárunkat keressük ki, és annak a legelső versét énekeljük fennállva. A 125-ös Zsoltár legelső verse így kezdődik, akik bíznak az Úristenben nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett Zsoltárunknak az éneklését folytassuk. 125. Zsoltárunknak a második és a harmadik verseit énekeljük. 125. Zsoltár második és harmadik versét. A második vers így kezdődik. És mint a nagy Jeruzsálemet hegyek körülvették és nagy kerítések, aképpen Isten az ő népét és ő híveit körülveszi és megőrizi. Létünknek és a mi Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét a Lukács írása szerint való Szent Evangéliumból. Lukács evangéliumának a 18. fejezetéből olvasom az igét. Az első 8 verset, ez a hamis bírónak a példázata, tehát az igehely Lukács evangéliuma, 18-as fejezet, az első 8 verset olvasom. Jézus példázata a hamis bíróról. Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Ezt mondta. Volt egy városban egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle, szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában, Ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis, mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Azután így szólt az Úr. Halljátok, mit mond a hamis bíró? Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, azt a sok-sok ígéretet, amit a Bibliában nekünk adtál. Olyan jó így olvasni a Bibliát, hogy ezt nekünk mondod. Mindazt, amit olvasunk, mindazt, amit tanítasz belőle, azt nekünk mondod. Olyan jó, amikor a Biblia élő könyvé válik a kezünkben, és az olvasott, a hallott szavak élő igévé, személyesen bennünket megszólító mondatokká válnak. Kérünk téged, hogy cselekedd ezt meg velünk, ha tudjuk így olvasni hittel, bizalommal, és ha tudjuk így hallgatni az ige hirdetéseket is hittel, bizalommal, hogy a hallott szó személyessé váljon, élővé, hatóvá, amely beleszólhat a mi életünkben. Köszönjük, Úr Jézus, a példázataidat, amelyek mindig olyan különlegesek, amely egészen elgondolkodtat, és nagyon súlyos mondani valót ad nekünk hétről hétre. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te arra tanítasz, hogy a földi vándorutat végig járjuk hittel, tőled kapott erővel, kitartással, álhatatossággal, és te vágyva vágysz arra, hogy mi győzzünk, és a mi életünk ott lehessen veled majd a mennyben. Bocsásd meg, amikor elfogy az erőnk, amikor elcsüggedünk. Bocsásd meg, amikor feladjuk, összeroskadunk. Bocsásd meg, amikor úgy van, hogy legyőz bennünket, szívünkben lakozó bűn, könyörülj rajtunk. Add, hogy a mi életünk a te igét hallásával, hadd tudjon megelevenedni. Hadd tudjunk új erőt nyerni tőled. Hadd tudjunk felüdülni benned, és tovább járni a nekünk szabott utat. Kérünk téged a gyülekezetünkért. Hadd kérjünk először is a betegjeinkért. Könyörülj a betegeken, a szenvedőkön, kórházban levő testvéreken és odahaza lábadozókon. Légy az ő áldott orvosuk. Légy velük a nyomorúságban, és gyógyíts meg őket. Emeld fel őket, hitüket erősítsd a mélységben. Kérünk téged a gyászoló szívű családért is, akik majd a jövő héten megállnak a ravatalnál. Könyörülj az ő szomorúságukon, vigasztald meg őket az örök élet evangéliumával, mennyei reménységgel. Kérünk téged a kicsinyekért, gyermekekért, Urunk, az ő fogékony szívükért, hogy téged befogadjanak. Kérünk a konfirmandusainkért, akik egy hét múlva majd fogadalmat tesznek, attól, hogy ez ne csak formális legyen az ő életükben, hanem valóban vágyjanak a te tanítványaid lenni, és attól, hogy valóban kövessenek téged. Mindaz, amit megfogadnak, hadd legyen valósággá az életükben. Áld meg gyülekezetünket lélekben, gyarapodással, áld meg életünket, Urunk. Vágyunk arra, hogy benned a mi életünk kiteljesedjen, általad, lélekben, a te mennyei javaiddal meggazdagodjunk. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Készülődjünk, testvérek, az ige hirdetés hallgatásához. A megkezdett Zsoltár negyedik versét énekeljük. 125. Zsoltárunk negyedik versét énekeljük, testvérek. A 125. Zsoltárunk negyedik verse pedig így kezdődik. Jelen van a jó szívűekkel, de a hitleneket és ő ösvényüket elhagyja.
Szívüheken, a hitleneket ének békességet, a csendességet.
Bizonságtételem alapigéjét olvasom előttetek a római levélből, Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, a római levél 5. fejezetéből a 3-as, 4-es, 5-ös verseket. Tehát az igehely római levél, annak az 5. fejezete, a 3-as, 4-es és 5-ös verseket olvasom az 5. fejezetből. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a nyomorúságokkal is, mivel tudjuk, hogy a nyomorúság munkálja ki az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete, a nekünk adatott Szentlélek által. Még egyszer felolvasom, figyeljünk oda, nagyon lényeges dolgokról van szó itt. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a nyomorúságokkal is, mivel tudjuk, hogy a nyomorúság munkálja ki az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete, a nekünk adatott Szentlélek által. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, a Biblia arról tesz bizonyságot, hogy Isten a sajátjait is megpróbálja. Próbának veti alá a saját népét, a saját gyermekeit, a tanítványait, az ő szolgáit. Senki sem marad ebből ki, aki Jézusé lesz. Isten megpróbálta Ábrahámot, az ő barátját. Megpróbálta Dávidot, a szíve szerint való férfiút. Megpróbálta Pál apostolt, a legnagyobb apostolt, és ha a te életed Jézusé, akkor téged is meg fog próbálni. Ebből nem maradhatsz ki. Nagyon fontos dolog, hogy tudjuk, ismerjük, hogy mit tanít Isten igéje a próbáról, amit Isten az ő gyermekeinek ad, titokzatos mennyei céllal. Tudnunk kell, mit tanít Isten igéje a próbáról, úgyhogy a mai témánk ez lesz, a hit próbái. A hit próbái. A hamis bíró történetét olvastam előttetek, amelyet Jézus mondott el, egy nagyon különleges történet, többnyire olyan példázatok hangzottak el Jézus szájából, amelyben valaki a példázatban ugye Isten szimbolizálta. A királyos példázatok szinte mind ugye a példázatban szereplő király Istent jeleníti meg. Ebben a példázatban, amikor a hamis bíróról van szó, itt pedig kontrasztként van egy gonosz bíró, és avval szemben állítja, ami tökéletes, szerető, szabadító Istenünket Jézus. Arról beszél ebben a példázatban az Úr Jézus, hogy élt egy városban egy hamis bíró, aki az Istent nem félte, az embereket nem becsülte, és élt ugyanabban a városban egy özvegyasszony is, aki folyamatosan ment a bíróhoz, hogy szolgáltas nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Volt valami peres ügye, ennek az asszonynak volt igaza, de ez a bíró olyan hamis volt, hogy hosszú ideig nem volt rá hajlandó, hogy igazságot szolgáltasson a szegény özvegyasszonynak. Aztán egyszer csak megszólal magában ez a bíró, hogy ha nem is félem az Istent és az embereket sem becsülöm, mégis mivel terhemre van ez az özvegyasszony, aki állandóan ide jár és nyaggat, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, ne zaklasson engem vég nélkül. És felemeli Jézus a hangját a hallgatóságnak, hogy halljátok, mit mond a hamis bíró. Hát még a hamis bíró is, amikor nyaggatják, igazságot szolgáltat, és itt jön a kontraszt, az ellentét, hogy hát Isten, aki meg szeret, aki nem hamis, aki nem önző módon dönt, hanem az egész szíve lényével szeret és szabadítani akar, hogy ne szolgáltatna igazságot az ő gyermekeinek, az ő választottainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak. Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. Az egész történet úgy kezdődik, hogy Jézus arról mondja a példázatot, hogy mindenkor imádkozni kell, és ebben nem szabad belefáradni. Különleges dolog ez, mert Istennek az egyik próbája a gyermekei felé a várakoztatás. Majd fogjuk látni, hogy mennyi bibliai szemét Isten nagyon-nagyon hosszú ideig várakoztatott, ez volt a próbájuk. Nem azonnal jött ugyan a szabadítás, hanem egy elég komoly idő eltelte után. Isten egy csodálatos Isten, meghallgatja a hozzá kiáltó imáját, de Istennek az a célja, hogy az a hit, amellyel mi őhozzá kapcsolódunk, amellyel megragadjuk az ígéreteit. A hit, amely bennünket meg fog tartani minden körülmény között és a szenvedésekben is az élet útján, az a hit egy olyan hit legyen, amely nem törik el. És ezért át kell mennie Isten gyermekeinek próbákon. Nézzük akkor a tanítást. Az első pontunk, testvérek, van különbség kísértés és próba között. Noha nagyon sokan talán úgy hallják, hogy kísértés, próba, megkísérteni, megpróbálni, sokak számára szinte ugyanazt jelenti, nem ugyanaz. Azt mondja a Biblia Jakab levelének első fejezetét elolvassátok, hogy Isten a gonosszal nem kísért senkit. Istentől nem jön kísértés, hogy a gonoszra rá akar venni. Isten nem úgy próbál, hogy bűn felé csalogat, az a sátánnak a módszere. A kísértés a sátántól van, a próba az Istentől. Tegyetek különbséget kísértés és próba között, mert a Biblia is nagyon határozottan különbséget tesz. Az ördög kísért a gonosszal, a bűnnel, ő akar elcsábítani, elbuktatni, a próba nem ilyen. A próba egy olyan különleges helyzet, amelyben olyan körülményekbe helyez Isten, hogy te csak az ő segítségével éld azt túl. Különben a te életed összeomlik, elfáradsz, elcsüggetsz, de ha Istenbe belekapaszkodsz, akkor azt fogod átélni a próba alatt, hogy Isten szárnyat adott nekem. Átvitt olyan helyzeteken, dolgokon, amelyeket visszafele nézve is nem tudom, hogyan éltem meg, illetve tudjuk, csak az Isten által. A próba egy olyan helyzet, amelyben Isten a te hitedet erősíti meg. A próba javadra van, ezért adja az Úr a hívő gyermekeinek a próbákat. A kísértés tehát az ördögtől van, és a bűnnel csábít, hogy elbukjunk. A próba soha nem gonosszal, nem bűnnel való csábítás. A próba egy nagyon különleges élethelyzet, amelyben a te hited erőssé kell, hogy váljon. A korintusi második levélben van egy ige, ez a 13.5, ami így hangzik. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. Tehát Pál azt mondja, hogy egy hívő ember nem ismeri fel magán, hogy Jézus benne van, akkor még kipróbálatlan. Akkor jöhetnek a próbák, mert az ő hitét meg kell edzeni, erősíteni, próbálni, mert az a hit még nem elegendő ahhoz, hogy az élet nagy nehézségein őt megtartsa. Fontos, hogy átmenjünk próbákon. És tegyük fel azt a kérdést is, hogy hát miért? Miért ad Isten próbát? Miért fontos az, hogy mi átmenjünk próbákon? Itt pedig egy péteri ige az, amit tanulunk, az 1 Péter 1.7, amelyben azt mondja az ige, hogy a ti kipróbált hitetek értékesebb a veszendő aranynál. A kipróbált hit értékesebb az aranynál. A próbákon, ha átmegyünk győzedelmesen, és megerősödik a hitünk, olyan kincsünk lesz, amely minden földi vagyonnál, jó dolognál, boldogságnál értékesebb kincs lesz. Mert ez nem veszik el. A földi dolgok elmúlnak. A megpróbált hit, az megmarad a túlvilágra is. Nagyon fontos, hogy ilyen hitünk legyen. Tűzben edzett, kipróbált hitünk legyen, és akinek ilyen hite van, az valóban észrevesz, hogy igen, ez többet ér minden vagyonomnál, a házamnál, az autómnál, a családomnál is. Mert a hit, az megmarad örökre. De ez a világ és ennek a világnak minden dolga, kívánsága elmúlik. A hit nem múlik el. Azért kell átmenned próbákon, hogy neked megpróbált hited legyen, amely értékesebb az aranynál. Bizonyított tény egyébként, hogy például a lovak életét tanulmányozva vették észre a tudósok, hogy azokon a vidékeken, ahol ilyen sík vidéken mennek az igás lovak, és csak sík vidéken húzigálják a szekeret, azok a lovak nem olyan erősek. Sem a szívük, sem az izomzatuk, sem a keringési rendszerük, és előbb halnak, mint azok a lovak, amelyek sokkal nehezebb életkörülmények között élik az életüket, például hegyvidéken kell nekik a szekeret húzni, dombra fel, dombra le. Azok a lovak tovább élnek. Pedig az emberi logika azt mondaná, hogy ó, hát azok előbb elhasználódnak. Nem így van. Előbb halnak a sík vidéken befogott és használt lovak, mint a nehezebb körülmények között szolgálatukat teljesítő lovak. Ugyanígy egy orvos is megmondhatja, hogy azok az izmok, amelyeket mi emberek nem nagyon használunk, azok elsorvadnak. Elsorvad az izom, ha nem használjuk. Testvérek, a kipróbálatlan hit is elsorvad. A kipróbálatlan hit is elsorvad. Nem fog tudni téged megtartani. A próba a hitnek az edzőterme. Tehát a próba a hit edzőterme. Szükségünk van arra, hogy a mi hitünk megerősödjön, Isten próbái között ebben az edzőteremben erőssé váljon. És végig tudjuk menni a mi kipróbált hitünkkel a földi vándorutat, és be tudjunk érni a célba. Nagyon-nagyon fontos. Az emberek általában lázadoznak a próbák ellen. Isten ad valami különleges helyzetet, próbát, nyomorúságot, akkor mi lázadunk. Uram, ez miért? Vedd le rólam! Hát úgy tűnik ugye az emberi érzelmeknek és a szívünknek, hogy hát de rossz, mert megpróbál Isten, de csodálatos gyümölcsöket fog teremni a mi életünkben. A próba álhatatossá tesz. A próba álhatatossá tesz. Teherhordóvá teszi a hitet. A római levélből olvastuk az igét, a Róma 5-ből, és még egyszer figyeljetek meg, hogy milyen láncolatban felfűzve tanítja Pál, hogy a nyomorúságok milyen gyümölcsöket hoznak. Ugye nem csak azzal dicsekszünk, ugye korábban beszél a reménységről, mindenről, hitről, örömről, azt mondja, hanem a nyomorúságokkal is. Mivel tudjuk, hogy a nyomorúság munkálja ki az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet. A próbákon át kell menni, hogy ez mind-mind a miénk legyen. Különböző dolgokat cselekszik Isten, amikor az ő gyermekeit megpróbálja. Én nekem az a tapasztalatom, hogy Istent így ismerem, hogy az embereket úgy próbálja meg azon a ponton, ami nekük a legérzékenyebb. Nézzétek Ábrahámot. 75 évesen hívja el Isten Ábrahámot, nincs még gyermeke. Ez a nagy szívfájdalma Ábrahámnak, hogy nincs utódom. Sára, a felesége meddő. Isten elhívja, hogy légy az enyém, menj el arra a földre, amelyet mutatok neked. Adok utódot, nagy néppé teszem őket, és a te magodban megáldom az egész földet. Ugye Ábrahám magva itt egyes számban van, ez Jézusra mutató jel. Ábrahámot Isten ezért hívja el. Nem csak azért, hogy az ószövetségi nép majd világítson abban az üdvtörténeti korszakban, hanem hogy Ábrahám utódai közül hívja el Isten test szerint a mesiást, akiben az egész világot megáldja. De a nagy ígéret, amit ugye Ábrahám biztos kihallott ebből, hogy Isten ad nekem gyermeket. Hát ez a gyönyörűség volt ez az ígéret Ábrahámnak. Kapok az Úrtól gyermeket. Ami emberileg már lehetetlen, Istennek lehetséges, és kapok gyermeket. Tudjátok, meddig váratta Isten Ábrahámot? Ugye tudjuk, mint tanultátok hittamból, 100 éves volt Ábrahám, amikor született Izsák. 25 év! Az emberi értelemnek ez már szinte olyan kegyetlennek tűnik ez a hosszú várakoztatás. Isten bölcsessége ennyit mért ki Ábrahámra, és kellett ennek az Ábrahámnak, hogy a hite 25 év alatt érjen, erősödjön, és csak az Istenben bízzon, és nem a maga teljesítő képességében. Aztán nézzétek csak tovább, Isten szereti a várakoztatást. Izsák 40 évesen nősül, elveszi Rebekát, Rebeka is meddő. Izsák elkezd imádkozni a feleségéért, és Biblia így rövidíti a dolgokat, hogy Isten meghallgatta Rebeka, hogy a teherbe esett, ikreket szült, Jákobot, Ézsaut. Hány éves volt Izsák, amikor ezek születtek? 60. 20 évet imádkozott. 20 év. De elmondhatjuk Józsefről, aki 16 év körül kapja az ígéreteket, ugye, hogy majd a testvérei leborulnak előtte, mert Isten valami nagy tervet hajt végre ő általa, 17 évesen eladják rabszolgának. Tudjátok, mikor teljesedik be az, hogy a testvérei leborulnak előtte? József 39 éves. Több mint 20 év szintén. És ők mégis a hit hősei. Ezek az emberek a hit hősei között vannak nyilvántartva. Szeretné-e oda kerülni, testvér? Isten meg fog próbálni, és egy olyan pontján az életednek, ami neked érzékeny, ami neked fontos, ami neked nagyon drága. Nem foszt meg Isten ezektől, nehogy úgy értsétek, mert Isten nem olyan, hogy megfosztana valamitől. Isten megpróbál, és a próba végén sokszorosan áldásban odaadja azt neked. Ábrahámnak is odaadta a gyermekét, és annak az örömét adta. Izsákot is meghallgatta, Józsefnek is betöltötte az életét mindavval, amire József vágyott, és amit ígért neki Isten. De ezek az emberek meglettek próbálva. Te is meg leszel próbálva. Keresztül kell menned olyan dolgokon, ami nagyon nehéz. Isten nem olyan dolgot ad, ami könnyű, mert abban nem edződik meg a hited. Ezért a neked legérzékenyebb pontodon fog megpróbálni, mert ott éri el Isten szent lelke a kívánt hatást. Ha hithősei közé szeretnél kerülni, Isten erre vágyik, hogy te ott legyél a hithősei közé, akkor számíts Isten próbájára, hívd őt segítségül, amikor az eljön, imádkozzál úgy, ahogy az özvegyasszony fordult a hamis bíróhoz éjjel-nappal, így hívd segítségül az Urat, amíg meg nem könyörül rajtad, és el nem hozza a próbából az ő szabadítását, a kiutat. Addig ki kell tarts! Ez Isten akarata. A hamis bírónak a példázatában, ugye Isten nagyon-nagyon vágyik arra, hogy az özvegynek már megadassék, ami jár. A hamis bíró ezt visszatartja, Istentől való különleges helyzet ez az özvegy számára, de ez az özvegy asszony nem csügged el az imádságban, nem fárad el, nem adja fel. Vajon mi hányszor szoktuk feladni, amikor valamiért imádkozunk? Te ki tudtál-e volna tartani Ábrahám helyébe, aki 25 évet imádkozott az ígéret beteljesülésért, amit neki Isten ígért? Ki tudtál volna tartani Izsák helyébe, József helyébe, akit gyakorlatilag a családjától elvettek, rengeteg dologtól megfosztottak, és 17 éves korától rabszolga volt egy idegen országba, elszakítva a szeretteitől, az édesapjától. Mélységeken kellett keresztül mennie mindazoknak, akik Isten gyermekeivé lettek, de átélhették, hogy Isten velük volt, és Isten a nyomorúság után, a próbák után megvigasztalta őket, életüket betöltötte, és megadta szívük kéréseit. Ki tudunk-e addig tartani? Ott van-e a szívedben ez az állhatatosság, hogy Uram, én vágyom kitartani. És ha nagyon nehéz is, nem akarom feladni, akkor naponként ezért és azért imádkozom, kitartok, mint aki látja azt, aki láthatatlan. A próbának megvannak a kísértései. A próbának az egyik nagy kísértése, hogy az ember elcsügged. Isten tudja, hogy ennyire gyenge a mi kis lelkünk, elcsüggedünk. Ó, de hamar el tud csüggedni a mi lelkünk. Nagyon könnyen. A csüggedés. Aztán nagy kísértése a próbának a bizalomnak az elvesztése. A zsidókhoz írt levél 10.35-ös igéje azt mondja, hogy ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Nagyon vigyázz az Isten felé levő bizalmadra a szívedben. Amikor próbába kerülsz, akkor sokszor az ördög azt támadja, amúgyis próbába vagy, az Sátán pontosan tudja, hogy melyik gyermeke Istennek van éppen próbában. Megpróbálja ellopni a szívedből az Isten felé levő bizalmat. El ne veszítsd a bizalmadat. Annak nagy jutalma van. Bízz akkor is, amikor lehetetlennek látszik, hogy a te ügyed megoldódik. Amikor azt mondod, hogy ó, hát ebből nincs is kijut. Dehogy is nincs. Istennek ott is van ezer útja, ahol te egyet sem látsz. Isten több helyen mondja a Bibliában, hogy van-e valami lehetetlen az én számomra? Nincs. A te szemeid persze úgy látják, hogy ez még Istennek is lehetetlen. Hidd el, hogy te látsz rosszul, Isten tudja, mit csinál. Isten sohasem követel hibát. Nagyon bölcsen méri ki az ő titokzatos terveit, próbáit a gyermekeire. Pontosan tudja, hogy neked milyen edzőteremre van szükséged, hogy a te hited az erős, összeroppanthatatlan hit legyen. Isten ilyen szeretne neked adni a próbában. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mondja az ige. A próba kísértései között még az emberi feladás is ott van, hogy elcsüggedünk, elfogy az erőnk és feladjuk. És erre van ez az ige, szintén a zsidókhoz írt levél 10-es részében, de ez már a 38-as, 39-es versek. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Milyen döbbenetes ige. Azt mondja Isten, hogy az igaz ember hitből él, és ha meghátrál, akkor nem gyönyörködik benne a Szentlélek. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. A próbában te legyél a hitembere. Ott is bízz, ahol az emberi szem nem talál támaszt. Ott is higgy az Isten hatalmában, ahol az emberi értelem azt mondaná, hogy innen nincs kiút. Isten számtalan esetben megmutatta, hogy nincsen előtte lehetetlen. Olvasd el az Ószövetség hihetetlen csodáit, rádöbbensz, hogy Istennek nem gond semmi. Mindent meg tud oldani. Isten előtt nincsen lehetetlen helyzet. A próbának gyümölcsei vannak. Miközben átmegyünk a próbákon könnyek között, miközben valóban szinte az ember lelke sír, talán az évekig vagy évtizedekig tartó imádságok között, titokzatos módon mi formálódunk. Az a hit, amellyel te gyengécskén sírva Isten elé járulsz, az napról napra erősödik. Avval, hogy te oda járulsz, kiformálja a Szentlélek benned az álhatatosságot. És Ábrahám is talán észesen vette, meg se fogalmazta magának, hogy a 25 év alatt ő nem mondta egyszer se, hogy elég volt ebből az imádságból, hagyjuk az egészet, mert úgysem történik semmi. Fog! Te tarts ki álhatatosan. Aztán az álhatatosság kimunkálja kipróbáltságot, mondja a Róma 5. Kipróbáltál lesz a hited. Ez olyan, mint amikor a vasat megedzik, és lesz belőle az acél. Hatalmas különbségek vannak vasdarab és vasdarab között. Attól függ, milyen edzésen mentek keresztül. Egy kevésbé edzett vason egy egészen picike kaliberű pisztolyjal át lehet lőni, de egy edzett acélon nem nagyon tudsz áthatolni. Milyen a te hited? Kipróbált, edzett hited van, vagy még olyan, amire ezután vár Isten edzőterme? Aztán azt mondja Pál, hogy a kipróbáltság pedig reménységet szül. A reménység meg nem szégyenít meg. Az Istenben bízó embereknek az volt a jellemzőjük, hogy olyan remény égett a szívükben, amit nem lehetett tőlük elvenni. Kínzásokkal sem. Éle az a reménység a te szívedben, hogy az Isten gyermeke vagy, ő szeret, megsegít, életedet fölépíti, mert nagyon szeret. Kezébe vett már, elhívott, megszólított, fontos vagy neki, drága vagy neki. Hogy ne vinné véghez Isten az ő tervét, te veled? Isten tudja, mit csinál, és Isten sohasem követ el hibát. Aztán a 2 Korintus 8.2 igéjét olvasom még fel ide a próba gyümölcseihez. Azt írja Pál, mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Ugye ez a pogány vidékeken levő gyülekezetek gyűjtöttek a jeruzsálemi gyülekezetnek az éhínség ideje alatt, amikor Júdeában éhínség volt. És ez a fejezet arról szól, hogy a pogány testvérek az ő szegénységükből egy hatalmas adományt küldtek az éhező jeruzsálemi keresztényeknek. Ezt írja le Pál, és elmondja, hogy minden nyomorúságuk mellett, amelyet átéltek az antiókiai meg a pogány vidékeken levő hívő emberek, hatalmas áldás, amit kaptak, mert nyomorúságuk próbája között bőséges örömet adott nekik Isten, megáldotta őket tiszta szívűséggel, és így mondja, ez különös kifejezése Pálnak, hogy a tiszta szívűség gazdagsága lett az övüké. Átmentek ők is a próbákon, ínségeken. És nem a kezüket tördelték meg, a saját maguk nyomorúsága felett sírtak, hanem az volt bennük, hogy fú, Júdeában éhínség van. Júdeában ott vannak a keresztény gyülekezetek, ők előbb lettek Jézus híveivé, mint mi, onnan küldték ide az apostolokat, hogy mi is halljunk Jézusról, de az a legkevesebb, hogy akkor aki szegény, azt mi segítsük, aki ínségben van, annak valamit juttassunk. Mink van? És összeadták azt a kevéskét, amiük volt, és egy hatalmas adománnyal mentek a küldöttek Jeruzsálembe, és vitték el az éhezőknek az adományt. És Isten ezt megáldotta. A nyomorúságban örömük lett, az Istenbe való öröm, illetve a tiszta szívűség gazdag ajándéka lett az övék. A próbának tehát gyümölcsei vannak, nem csak kísértései. A próbából kikerült ember Isten számára hasznosabb lesz. Kipróbált hívő embert jobban fel tud használni Isten az ő országa építésére. Te vajon ilyen munkása vagy-e már Istennek? Kipróbált hited van-e? Alkalmas vagy-e az Isten terveiben, az Isten szolgálni? Odaadod-e magadat neki, hogy Uram, az én hitemet edzd meg. Hadd legyek alkalmas a te országod szolgálatára, a magam helyén, a magam kicsike helyén, de a te terveidben, mindent betöltve. Odaadod-e neki magadat? A próbákban az ember döntést hoz, hogy az Isten mértéke mellett marad. A próbákban soha ne könnyebb utat választ, hanem maradj meg az Isten mértéke mellett. A próbák gyümölcsei olyanok, amelyeket semmilyen iskolában nem tudsz megszerezni. Ez csak az Isten által adott nyomorúságokban, mint a hit edző termeiben tudjuk megszerezni. Máshol nem. Jézus Krisztusról azt mondja a Biblia, hogy ő a hit szerzője és beteljesítője. Gondolkozzatok el ezen a mondaton. Ugye a hit útját éljük, a hit korszaka van most. A hit korszakában a hit az, amellyel az Istenhez kapcsolódunk, az ígéreteit, a szavát megragadjuk, és a miénk lesz. Jézus pedig, aki jött megváltóul, ő a hit szerzője és a hit beteljesítője. Őtőle van a hit, ő szerezte, ő megmutatta, hogy kell hitben járni, amikor itt járt a földön. Megmutatta, hogy kell hitből cselekedni. Hitből dönteni. Hitből kitartani. Akkor is, amikor keresztül kellett menni a rettenetes mélységeken, értem, megérted. Ő kitartott a hitében, és győzött. És erre hív el téged is, hogy tarts ki, és győzz. Ha az életed Jézus élet, neked is végig kell menned ezeken a dolgokon, próbákon, amelyek a te hitednek az edzőtermei lesznek. A mai záró történetem egy bibliai történet, ez egy Mózes 22-ben olvassuk, amikor Isten próbára teszi Ábrahámot. Megszületett már Izsák 25 év várás után az ígéret gyermeke, és egyik nap Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy fogd a te egyetlenedet, Izsákodat, és áldozd föl nekem azon a helyen, amelyet mutatok neked. Képzétek Ábrahámnak a hitét, sok mindenben megedződött az ő hite, és egy ilyen próbát ad Isten, hogy mondjon le az ígéret gyermekéről. Hiszen Isten tervébe vette be Izsákot. Hiszen Isten saját magára esküdött, hogy Izsáknak sok lesz az utódja, annyi, mint tengerpartján a homok, meg mint csillag az égen. Tehát még az emberi logika mérlegére teszi Ábrahám Isten kérését, akkor is arra kellene jusson, hogy ez ellentmondásban van Isten más szavával. Hogy van ez? És nézzétek Ábrahámot. Keresztül megy ezen a próbán, nem akadékoskodik, nem lázad, nem kezd el perelni Istennel, hogy na de akkor hogyan van. Elindulnak Móriá hegyére, ez az a hegy, amelyen mi Golgotaként ismerjük, amelyen majdnem 2000 évvel később, ugye, az Úr Jézust keresztre feszítik. Arra hegyre vezeti el Isten Ábrahámot, fiát, Izsákot. Oltárt épít, fölteszi a fiát az oltára, és már nyújtja a kést, amikor Isten leállítja, hogy elég. Megpróbáltalak. Látom, hogy nem tagadtad volna meg tőlem a te egyetlenedet. Ne emelj kezet rá. Isten gondoskodik az áldozatról, és ugye egy szarvánál a bozótban fennakadt kost áldoz fel Ábrahám. Nagyon rettenetes egy próba volt ez. Az új szövetség előhozza ugyanezt a történetet, és ott magyarázatban is ott van már, hogy Ábrahámnak akkora hite volt, hogy úgy gondolkodott, hogyha Isten ilyet ígér, ami benne van az ő ígéreteiben, sőt a jövendőben, a világ megváltásának a tervében, akkor Izsákot a halálból kell neki visszahoznia. Mert Isten nem hazudik. Isten Izsákot ígérte, azt mondta, hogy Izsák magvában majd eljön a megváltó. Ha Isten most Izsák életét kéri, akkor Isten Izsákot visszahozza a halálból. Olyan gyönyörűen fedi fel az új szövetség Ábrahám hitét, hogy ennyire bízott az őt megszólító Istenben. Soha ne tegyétek az értelem mérlegére az Istennek a parancsát, a próbában a körülményeket, hogy na de Istenem, hogyan van. Ne az értelmeden mérd, mert az emberi értelem a semmi Isten fantasztikus bölcsességéhez képest. Ne akard megmérni Isten megmérhetetlen gondolatait a te kis agyaddal. Nem megy. Isten azt várja el tőled, hogy fogadj szót. Hogy tarts ki és bízzál benne akkor is, amikor a körülmények azt kiabálják neked, hogy lehetetlen és ne bízz benne. Te támaszkodj Isten szavára, aki amit ígér, azt mindig megteszi. Isten erős hitet szeretne neked, hogy a te szívedben egy olyan erős hit éljen, amely ennek a világnak minden próbájában, az utolsó idők, antikrisztusi világrendszerében is kitartson, és te Jézusban megmaradj, és örököld a mennyet. Ezt szeretné Isten kimunkálni. Engedd, hogy kézbe vegyen, és menj végig ezen az úton, amelyen próbál is annak. A te hited tűzben edzett, értékes hit lett. Hit lesz, és értékesebb ez a veszendő aranynál is. Értékeld a próbákat. Ámen. A 467-es énekünket keressük ki az énekes könyvünkből, testvérek, és annak az első versét énekeljük. 467-es énekünk első versét énekeljük. A 467-es énekünk első verse pedig így kezdődik. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy, a bűn szolgája gyávarabb, a Krisztusé szabad.
Krisztusé szabad.
helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, értek, imádkozzunk. Megvalljuk neked, Urunk Istenünk, hogy a mi szívünk nem szokta szeretni a próbákat. Amikor kipróbálsz, amikor nyomorúságot adsz, amikor keresztül kell mennünk veszteségeken, bánaton, szenvedéseken, betegségeken, vagy olyan körülményeket támasztasz, amelyekben nem vagyunk boldogok, akkor szoktunk lázadni, szoktunk benne sírni, kérni téged, hogy vedd le rólunk, és nem szokott eszünkbe jutni, hogy a próbát te adod, mert a próba hitünk edzőterme. Nem szoktunk azon elgondolkodni, Urunk, hogy nem mindegy, milyen hit van a szívünkben. Hiszen olyan hitet szeretnél bennünk kimunkálni, amely nem törik össze semmilyen körülmény között, amely az utolsó időkben is kitart, amely nem összeroppantható, amely nem hajlik meg, amely nem alkuszik meg a sátán dolgai miatt. Olyan hitet szeretnél bennünk munkálni, amely megtart, megőriz, amellyel be tudunk menni a mennybe, egészen a célig tudunk járni vele. Bocsásd meg a mi lázadásainkat. Bocsásd meg, amikor értetlenül álltunk a próbák előtt. És bocsásd meg, amikor tudunk sírni, hogy a legérzékenyebb ponton próbálsz meg. Vágyunk most arra tekinteni, hogy te soha nem követsz el hibát, és tudod, mit csinálsz. Te tudod, hogy mi által erősödhet meg a mi hitünk. Köszönjük neked a próbákat. Pál azt mondja, hogy dicsekszünk a nyomorúságokkal. Hát, hogy legalább mi, ha nem is dicsekedni, de tudjunk hálát adni neked értük. És lássuk azok titokzatosan, de javunkra adott voltát. Hát, hogy megmaradjunk a próbákban, megerősödjék a mi hitünk. Hát, hogy meghozzuk a döntéseket, hogy veled és melletted akarunk maradni. Hát, hogy ne a könnyebb utat válasszuk, és őrizd meg a szívünket a csüggedéstől, a belefáradástól, a feladástól. Őrizd meg bennünket a próbák kísértéseiben, hogy megmaradjunk te benned, és megjelenjenek életünkben a próbák gyümölcsei. Az álhatatosság, a kipróbáltság, a reménység, a szívünkbe adott Úrban való öröm, a tiszta szívűség gazdagsága. Áldj meg minket ezekkel a gyümölcsökkel, győzelmes élettel, hogy gyönyörködhess a mi életünkben, Urunk, és alkalmassá váljunk a te országod szolgálatára, terveidben való kitartással való részvételre. Jöjj, Urunk, és védj minket kezedbe, formálj, de tarts meg, nagy-nagy szeretettel őriz, hordoz a nyomorúságok próbájában is, hogy el ne vesszünk, el ne csüggedjünk, hanem megmaradjunk benned mindvégig. Kérünk téged így a gyászoló szívű testvéreinkért, a betegjeinkért, a szenvedőkért, könyörülj ő rajtuk, vigasszal, támaszoddal, gyógyításoddal, áldásoddal vedd őket körbe. És külön imádkozunk ma, Urunk, azokért, akik közöttünk ma próbákban vannak, akiket most vezetsz át próbákon. Hát, hogy a mai tanítás irodjon a szívükbe, mindannyiunk szívébe. Segítsen bennünket a próbákhoz való hozzáállásban, a kitartásban. Ne veszítsük el bizalmunkat, amelynek nagy jutalma van. Őrizz, vezess az élet útján. És vigyél be minket majd a célba, Urunk. Köszönjük, hogy szeretsz, hogy te vagy a hit szerzője és beteljesítője. Köszönjük, hogy te győztél értünk, és köszönjük, hogy van hatalmad bennünket megtartani. Áldott légy Istenünk örökké. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda bizalommal Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Ézsaiás könyvéből olvasom az áldást. Így szól az Úr. Vénségetekig ugyanaz maradok. Ősz korotokig én hordozlak. Én alkottalak, én viszlek. Én hordozlak, én mentelek meg. Amen. Testvérek, a záró énekünk a megkezdett 467-es éneknek a maradék versei, 2-től az 5-ös verséig énekeljük végig, és utána majd fennállva a himnuszt is elénekeljük. 467-es dicséret, második verstől az 5-ösig énekeljük. A 467-es ének második verse így kezdődik: a bűn sötétben tévelyeg és bajba dönt vakon, de Krisztus kézen fog s vezet világos utakon.
Vett szívesen